Szeretett testvéreim, bizonyságtételem alapigét az előbb hallott igeszakasz folytatásából olvasom, a Mózes 4. könyve 10. részének a 10. verséből. Fújjátok meg ezeket a harsonákat az örömnapjain, az ünnepeken és a hónapok kezdetén, amikor égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattok be, és emlékeztetni fogják Istent rátok. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, mindannyiunknak van saját személyes emlékezete, emlékezetünk, és azt használjuk is, akarva és akaratlanul is. Tudjuk azt, hogy akaratlanul is eszünkbe jutnak bizonyos dolgok, bizonyos események, emlékek, még olyanok is, amikről már azt gondoltuk, hogy elfelejtettük azokat, még olyanok is, amik már nagyon régen megtörténtek, és aztán valami körülmény, vagy valami újabb esemény, vagy valami mozzanat mégis felszínre hozza az emlékezetünk mélyéről, és passzívan használjuk úgy is, akaratlanul is az emlékezetet, hogy még amit szeretnénk is elfelejteni, tehát amit erőltetünk, hogy elfelejtsük, arról is kiderül, hogy nem nagyon sikerül ez az erőltetés, és bizony akaratlanul is időről időre eszünkbe jut az, amit a legszívesebben, ha rajtunk múlna, akkor tényleg elfelejtenénk, vagy úgy is fogalmazhatunk, amit szeretnénk meg nem történtté tenni, az emlékezetünk mégis elénk hozza, vagy így mondhatjuk saját magától, vagy pedig talán másnak a beszéde, vagy másnak az emlék felidézése folytán eszünkbe jut az, ami megtörtént, ami megesett velünk. És van az emlékezetnek egy aktív formája is, ami arról szól, hogy tudjuk, hogy valamit vagy valamiket észben kell tartani, hiszen még el kell intézni, hiszen utána kell még járni, nem szabad elfelejteni, mert abból baj lenne, hogyha elfelejtenénk, hogy mit szeretnénk megvalósítani, mit bíztak ránk, mit terveztünk el mi magunk, hogy majd talán valakinek örömöt szerezünk, valakit meglepetéssel, ajándékkal lepünk meg, és hát még súlyosabb természetesen, hogyha a munkában, a feladatban valami olyan, valami fontos, vagy éppen ami talán kevésbé fontos, kevésbé gondolnak rá mások is, de annál fontosabb, hogy mi ne felejtsük el. Van tehát az emlékezetünknek olyan része is, amit aktívnak nevezhetünk, amit mi magunk kénytelenek vagyunk, és akarunk is frissen tartani, készenlétben tartani, és amin sok múlik, hogy jól sikerül-e ébren aktívan tartani az emlékezetünket, vagy pedig hát, ha olyat felejtünk el, ami fontos volna, akkor a szégyent jelent, akkor azért megszólnak, megmosolyognak, kinevetnek akár, mi magunk is korholjuk önmagunkat is, akár még kárt is okozhatunk saját magunknak, családunknak, ha elfejtünk valamit, amit meg kellett volna tennünk, valami határidőt, amit pedig feljegyeztünk, ami fontos volt, azt elmulasztunk. Az Ószövetségből hallott ige szakaszban az emlékezetről is szó van, és eszközről is, erről a két ezüst harsonáról, amiknek éppen az volt a rendeltetésük, ezért készültek, hogy az emlékezetet frissen tartsák, hogy ne engedjék feledésbe merülni azt, aminek a céljára készültek, tehát azokat az eseményeket, és legfőképpen azt a kapcsolatot, azt a szövetségi viszonyt, amit Isten Izrael népével létrehozott, megalkotott, és amire a nép is azt mondta, itt a 10 parancsolat adás, akkor a pusztában, és azután pedig a honfoglalás befejezésekor, a Sikemi országgyűlésen Józsének a felhívására, felszólítására, hogy ők is megtartják azt a szövetséget, amit Istennel kötöttek. És mivel ez a szövetség a hiten alapult, azon a hiten, hogy a választott nép tagjai elhitték, hogy Isten nekik jót akar, hogy Isten őket szereti, hogy Isten őket jó helyre vezeti, és megtartja az ígéreteit, amit Ábrahámtól kezdve az ősatyáknak adott, és mi hozzátehetjük, hogy azokat az ígéreteit, amit már a bűnbeeséskor az emberiségnek adott Isten, ezért tehát fontos volt, hogy ez a hit el ne gyengüljön, el ne lanyhuljon, meg ne restüljön, lustaságba ne fulladjon, ezért tehát ezek az ezüst harsonák nagyon fontos rendeltetéssel készültek, arra szolgáltak, hogy a hitnek, mint egy fogódzói legyenek, hogy napról napra, ha kellett, ha el kellett indulni, de ha nem kellett is naponta elindulni, ahogyan hallottuk a hónapok elején, az ünnepnapokon is szólaljanak meg, és emlékeztessék arra mindazokat, akik hallják a kürtöknek a hangját, hogy mi Istenben hiszünk, hogy ő a mi Urunk, hogy ő vezet bennünket, hogy ő ajándékoz meg minket, hogy ő teljesíti az ígéreteit, és mert ez így van, ezért mi is őt áldjuk és magasztaljuk, és hozzá maradunk hűségesek. Isten nagyon jól ismeri az embert, és tudja azt, hogy képes a feledékenységre. Azzal együtt is, amit a bevezetőben mondtunk, hogy Isten megajándékozott bennünket emlékezettel, hogy mégis az emberrel vele jár az a tulajdonság, hogy feledékeny, sok mindent elfelejt, sok mindent el akar felejteni, amit már nem tart fontosnak, és más pedig valóban az idő múlásával egyre mélyebben van az emlékezetében, és nem mindig jut eszébe az, amire szüksége volna, ami kellene, hogy az eszébe jusson. És ezért a pusztai vándorlásról szóló történetek arról is szólnak, hogy Isten mi mindent megtett azért, hogy ne engedje feledésbe merülnie a szövetségkötést, ne engedje feledésbe merülni a korábbi tetteit, amiket Izrael megszabadítása érdekében tett, és ne engedje feledésbe merülni azokat a fogadalmakat sem, amiket a nép vezető és az egész nép tett, annak érdekében, hogy élő maradjon az a szövetség, amit Isten Izraellel, és Izrael pedig az élő Istennel kötött. És ezért ezek a fejezetek is, amiket most olvasunk a Bibliósó kalauz szerint, olyan fogódzókról is szólnak, amelyek egyrészt jelképesek, másrészt valóságosak, és összefoglalva azt mondhatjuk, hogy jelképesen valóságosak, mint hogy a két ezüst harsona is, amelyek kézzelfogható tárgyak voltak, és melyek a hangja az elhaladszott a táborokba, ahogyan letáboroztak a törzsek a szövetségkötés ládája körül, és ugyanakkor jelképesek is voltak, hiszen megvolt a rendeltetésük, hogy ha megszólalnak, akkor mit kell tenni, és ezért nem csak egyszerű használati tárgyak voltak, nem csak egyszerű ezüst tárgyak, ahogyan olvastuk az előbb, hanem jelképesek is, valóságosságukban és jelképesen is a hit fogódzójául szolgáltak, mindig emlékeztették azokat, akik fújták természetesen, de azokat is, akik hallották a kürtnek a hangját, hogy most Isten szólítja őket, vagy azért, hogy összegyülekezzenek, vagy azért, hogy elinduljanak, Isten szól hozzájuk, és nekik, ahogyan testi fülükkel meghallják a kürtök hangját, úgy hittel, vagy lelki fülükkel, lehet így mondani, szintén meg kell hallaniuk azt, amit Isten nekik akar mondani. Ilyen kézzel készített, Isten rendelése szerint ember által készített eszközökből nem is kevés volt ott a szövetség ládája, ott a szent sátor körül. Ezekről is olvassuk Isten igéjét, hogy mi mindent adott, készítetett annak érdekében, hogy az emlékezetet ébren tartsa, hogy a hitet frissen tartsa, hogy mindkettőt aktívan tartsa, cselekvésre készen tartsa Isten, és ezek mellett, a kézzel készített eszközök mellett pedig Isten által küldött jelenségek is erősítették a hitüket, és frissen tartotta az emlékezetüket. Erről olvasunk itt például, hogy a szövetségládáért a szent sátor fölött nappal felhő oszlop nyugodott, vagy éppen indult és vezette őket, éjjel pedig tűzoszlop. Egy szóval szünet nélkül azt mondhatjuk, éjjel és nappal emlékeztette őket a Szent Sátor fölött ez a két jelenség Isten jelenlétére, Isten hűségére, az ő vezetésére, és arra, hogy ő nem hagyja magára választott népet, hogy mindig is szól hozzájuk, és a megszólítása, a vezetése pedig mindig válaszra vár, vagy szavakra, vagy a szertartások megtartására, hogy olvastunk az áldozatokról, vagy pedig olyan cselekedetekre, amely az elindulásban, Isten követésében nyilvánultak meg a pusztai vándorlás során is. És azt mondhatjuk, szeretett testvéreim, hogy az utóbbi hetekben erről többször beszéltünk már, sok minden megváltozik az évezredek során az időmúlásával, de sok minden nem változik meg, és többek között ez a körülmény sem változik meg, hogy a hitnek, Istenbe vetett hitnek bizony szüksége van fogódzókra, kapaszkodókra, és Isten pedig nem is hagyja anélkül az embert, sem az Ószövetség népét, sem az Újszövetség népét, sem a régi embert, sem a mai embert. Hogy miért is van szüksége fogódzóra az Istenbe vetett hitnek, a szépen Izrael történetének ezek a szakaszai is nagyon jól mutatják, hiszen a hitet fenyegetik több oldalról is azok a körülmények, amelyek változhatnak ugyan, és mégis akár ellenkező előjelűek, de fenyegetik a hitet. Itt leginkább a pusztai vándorlás során arról ír a Szentírás, hogy azok a gondok, amelyek együtt jártak az Egyiptomból kivonulással, a meneküléssel, mert ezt nyugodtan mondhatjuk úgy is, azután pedig a pusztai vándorlással, a mindennapi betevő falatnak a gondja, az őket fenyegető, környező népek részről fenyegető, fegyveres veszedelemnek a gondja, mindezek a gondok tehát fenyegették a hitüket, mert összefoglalva úgy mondhatjuk, hogy az emberektől való félelem, akár az idegen népek, akár a választott nép tagjai egymástól a féltek, de talán legfurcsább is mégis ki kell mondani, amikor az ember önmagától fél, amikor magában nem bízik, az embertől való félelem tehát, a gondok azok fenyegetik az élő hitet, és ellene hatnak, és ellene munkálnak, és ellene dolgoznak, és ezt nagyon jól tudta, és tudja ma is Isten, ezért tehát nem hagy bennünket magunkra a félelmeinkkel, a gondjainkkal, hanem újra és újra hirdeti, és bizonyítja azt, hogy velünk van a gondjaink közepette is, nem hagy magunkra a gondjaikkal, ő védelmez meg a félelmeinkben, a veszedelmektől, és ha benne hisz az ember, és benne bíz az ember, akkor annál inkább megerősíti a hitét, és ez a hit segít a vándorlás fenyegető veszedelmei közepette is, hogy a szövetséget hűségesen megtartsa Izrael. Azt gondolták a nép vezető is, meg tagja is, hogy hát még ezek a nehézségeken itt túl kell lennünk, de majd azután, hogyha megállapodunk, hogyha miénk lesz az ígéret földje, hogyha letelepedünk, amikor már megszűnnek ezek a külső fenyegető veszedelmek, amikor megszűnnek a mindennapi betevő falat előteremtésének a gondjai, majd akkor milyen jó lesz, akkor már nem fenyegeti a hitünket semmi, milyen könnyű lesz akkor Isten tisztelni, könnyű lesz akkor benne bízni, könnyű lesz akkor hűségesnek lenni ő hozzá. De az történt, és ezt érthetjük meg a Bibliából, hogy a hitet nem csak a gondok fenyegetik, nem csak a félelmek fenyegetik, hanem a hitet fenyegeti a jólét is. Hiszen amikor letelepedett Izrael, és amikor megállapodhattak, amikor kiosztották az örökséget a törzseknek, a nemzetségnek, a családoknak, akkor mindenki tehát úgy érezte, hogy végre célba értünk, és milyen jó, hogy az Úristen idehozott bennünket, most már nem lesz semmi gondunk és bajunk, akkor pedig hamarosan kiderült az, hogy a jólét is, persze viszonylagos, de mégis az akkori körülmények közötti jólét is fenyegeti az Istenbe vetett hitet, hiszen igen hamar eljutott az ember arra gondolatra, hogy hát most már nincsen szükség ő rá. Igen hamar eljutott az ember arra gondolatra, hogy most már függetleníthetem magamat az Úristentől, vagy a népre néz, vagy a törzsekre, függetleníthetjük magunkat Istentől, most már a magunk urai vagyunk, és ennek a magunk urai érzésnek az lett a következménye, hogy elfelejtkeztek a szövetségről, megrestült a hitük, és más hitformákhoz, más báványokhoz, a környező népek, az ott élő népek Istenhez fordultak, mert azt gondolták, hogy most már mi a magunk urai vagyunk, függetleníthetjük magunkat Istentől, egy szóval nincs szükségünk arra a hitre, amire szükségünk volt akkor, amikor még gondjaink voltak, amikor még vándoroltak az elődeink, amikor még a nehézségeket éltük át. Az Úristen pedig ezt is tudta, hogy a jólét is fenyegeti a benne való hitet és bizodalmat, mert amikor az ember arra gondolatra jut, hogy függetlenítheti magát Istentől, mert annyira jól megy a sora, mert annyira maga ura, akkor megint csak az következik be, hogy elfelejtkezik Istenéről, és ezért nem szűnt meg a kürtök használata, a kürtök rendeltetése a pusztai vándorlás után, a letelepedéskor sem, hanem ahogyan olvastuk, úgy rendelkezett Isten, hogy örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre közöttetek, mert ő nagyon jól tudta, hogy a vándorlás során, a megpróbáltatások során összetartó lesz a közösség, hiszen egymásra számíthatnak, a rendfenntartása is, hogy hogy induljanak a táborok, amiről olvastunk, hogy álljanak fel hadrendbe, az mindannyiuk érdekét szolgálta. Egy szóval tudta az Úristen, hogy nem csak akkor van szükség a közösség összetartására, amikor próbatételek és nehézségek között történik a vándorlás, hanem akkor is, amikor letelepszik a nép, akkor is szükséges az, hogy az ő választott népe összetartó legyen, az Isten tiszteleti közösségben is egy legyen, a hitben, Isten hitben és bizodalomban is megtartsa a közösséget. És éppen ezért harmadszor pedig elmondhatjuk a mai ígéről, és különösen is a textusként, alapigeként felolvasott utolsó mondatról, hogy milyen jó pedagógus az Úristen, hiszen úgy van megfogalmazva az alapigében, az utolsó hallott mondatban, hogy amikor megfújjátok a kürtöket, és amikor a táborok felett hangzik a kürtöknek a szava, akkor majd emlékezni fog rátok Isten. Akkor majd nem felejtkezik el rólatok. Akkor, mint hogyha a kürtök szava felébreszteni Istent, és újra rátok tekint, és újra megszabadít benneteket, újra megadja nektek azt, amire szükségetek van. Pedig mennyire világos, hogy Isten nem felejtkezik el az övéiről. Ha az övéiről elfelejtkezne is, a saját adott szaváról, a saját ígéreteiről nem felejtkezik el Isten. Arról a szövetségről, amit megkötött az emberrel, és amit megkötött Izraellel, Isten nem felejtkezik el, és mégis így fogalmaz, hogy a kürtök szavára majd megemlékezik rólatok Isten, pedig naptál világosabb, hogy arról van szó, hogy a kürtök szavát hallja a választott nép és annak tagjai, akkor majd ők is megemlékeznek. Talán újra eszükbe jut, hogy van nekik Istenük, hogy van nekik Uruk, hogy él még az Úr, és ha elfelejtkeztek róla, ha tegnap este nem gondoltak rá, majd ma, amikor szólnak a kürtök szavai, mert új hónap kezdődik, vagy mert tovább indulunk, akkor majd megemlékeznek Izrael gyermekei Istenről. És ez a tulajdonképpen ironikusnak is nevezhető mondat valóban bennünket is mosolyra fakaszthat, hogyha arra gondolunk, hogy vajon Isten felejtkezett el rólunk az elmúlt időszakban, előfordult-e, hogy ő elfelejtkezett rólunk? Vagy sokkal inkább az történik, az ismétlődik, hogy mi felejtkezünk el Istenről, hogy mi nem gondoltunk rá. Mert vagy a mi életünkben is olyan gondok voltak, amikor féltünk másoktól, féltünk talán a hozzánk közelállóktól is, talán önmagunktól is, és ebben a félelemben megfelejtkeztünk Istenről, és ez a félelem megfojtotta benne való hitet és bizodalmat, vagy pedig éppen azt éltük át, hogy hát már minden a helyén van, már mindenből több van, mint amit fel tudnánk használni, mint amire szükségünk volna, már minden azt sugallja nekünk, szinte követeli is, hogy hát most már függetlenek lehessünk Istentől, nem kell annyit őrá gondolni, időnként talán, ünnepeken talán, évfordulókon talán, de egyébként a mindennapokban függetleníthetjük magunkat tőle, hogy gondoltunk-e rá, és nem felejtkeztünk-e el őróla. Bizony, mosolyt fakaszthat ez a lajkunkon, de a szívünkben is, hogy nekünk van szükségünk arra, hogy emlékeztessen ő rá valami. Talán a harang szava, amilyen szorgalmasan szól vasárnaponként, talán, ahogyan kezdtük a bevezetőben, más valaki, akinek az életében most látszik az, ami a régen a miénkben is nyilvánvaló volt, hogy Isten nélkül nem lehet. És ki tudja még mi, amit Isten felhasznál arra, hogy bennünket emlékeztessen, igen, ő rá van szükségünk, hogy bennünket emlékeztessen arra, hogy a legfontosabb megtartó erő a hit számára is, amiről itt is szó van, az annak a közös gyakorlása, a hit közös megérése, a hit közös gyakorlás és az abból fakadó teendőknek a közös elvégzése, feladatoké, ünnepeké, harcoké, ha úgy hozza az élet, mindennek a közös megvívása, megtartása, megemlékezése, megünneplése. És ettől ma sem szabadulhat az ember. Minél inkább egyedül akar maradni, minél inkább már nem csak Istentől, de a többi embertől is függetlenni akarja tenni magát, minél inkább a körülményektől is azt gondolja, hogy azok se számítanak, már azokat is ki tudom védeni, annál nagyobb veszélyben él az ember, és annál inkább szüksége van arra, hogy az ezüst harsonák megszólaljanak, hogy a harangok megszólaljanak, hogy egy másik ember megszólaljon, hogy az ő szívében egy régi emlék újra felelevenedjen, hogy a hit frissüljön, hogy a hit aktivizálódjon, hogy a hit tetre kész legyen, hogy a hit serkenjen, és a bizodalom újra erősödjön Istenben, és mi is, szeretett testvéreim, ezért vagyunk egy gyülekezetnek a tagjai, hogy ezt a közösséget, amit hisszük, Isten hozott létre, és ő tart fenn, ezt mi is erősítsük, mi is ápoljuk, ami rajtunk múlik, mi is megtegyük azért, hogy ez a közösség, amit Sukói Református Gyülekezetnek nevezzünk, ez ma is az ő népét egyesítse, az ő népét emlékeztesse, figyelmeztesse, hogy az az megmaradásunk egyedüli záloga, ha ő rá figyelünk, ha benne hiszünk, és ő benne bízunk. Ő tudja megmondani egyedül, hogy mikor van nekünk szükségünk arra, hogy fogódzót találjon a hitünk, talán a gyülekezet egy másik tagjában. És mikor lesz annak az ideje, hogy más talál bennünk fogódzót, és nélkülünk elanyhulna a hite, nélkülünk elfelejtene, ami korábban történt. Ezért fontos, hogy mi is összetartsunk, hogy Isten népe legyünk, maradjunk, és ez a közösség egymást, minden tagját segítse abban, hogy ne merüljön feledésbe mindaz, amit Isten ránk bízott. Amen.